Az életre szóló könyvek című sorozat remekül mutatja, milyen sokat elárulnak az olvasó emberről azok a könyvek, amelyekre évtizedek múltán is emlékeznek. Élete meghatározó olvasmány élményeiről ezúttal Fehérvári Gábor Alfréd énekes, azaz Freddy mesél.
Ahogy megismertelek téged, vagy ahogyan az interjúdban látom, te sok mindenről gondolkodsz, és emiatt éreztem úgy, hogy itt az életre szóló könyvek sorozatban megkérdezlek. És mi már itt az interjú előtt hosszan beszélgettünk arról, hogy mit miért olvasol. Mi volt az első olyan olvasmányélményed, amire emlékszel, hogy milyen helyzetben voltál, amikor olvastad, miért fogott meg?
Szeretek olvasni, és sokkal többet szeretnék olvasni, mint amennyire lehetőségem van. Nekem az olvasással kapcsolatban az első élményeim abszolút negatívak, és az iskolához köthetőek. Mindig is az a fajta rebellis fiú és ember voltam, aki utálta, hogyha megmondták neki, hogy mit olvasson. Tehát ha azt mondták volna, hogy olvas valamit, akkor biztos, hogy választok valamit. De én aztán én nem szerettem se a kőszívű ember fiait, én rosszul voltam az egri csillagoktól, és lehet, hogy nem azért, mert ezek rossz könyvek lettek volna, bár az élmények miatt nincs kedvem újra elolvasni őket, hanem azért, mert azt mondták, hogy el kell olvasni, és ez nekem gyakorlatilag így fájtlat is borított rá. A Pál utcai fiúk volt az első, ami valamilyen oknál fogva lehet, pont azért, mert az ember ilyen 12-13 éves volt, mint a főszereplők, de az valamilyen oknál fogva megfogott. Egyébként az első nagy kedvencem, amit nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de az a Robinson Crusoe volt, amit sokszor olvastam el. Nem tudom, hogy miért, de rendkívül élveztem azt a berendezkedést, ahogy ő számot vetett arról, hogy jó, hát akkor itt vagyok, és mit lehetne csinálni. És ott,
mit lehet abból a helyzetből kihozni?
Igen. És hogy ahogy lapoztam a könyvet 14-15, ugye fogalmam sem volt, hogy igazából hova lehet itt eljutni, amikor az ember azt gondolja, hogy egy lakatlan szigeten van, de rendkívül tetszett az a talpra esettség, amit folyamatosan napról napra eszközölt, hogy körülnézett és próbálkozott, és aztán értékült nyilvánvalóan csapások, újra kezdte és csinálta tovább, szóval ez lenyűgözött, ezért ezt sokszor elolvastam. Hoztam kedvenceket, azt gondolom, hogy sikerült beszédes könyvekkel érkeznem, de az első kérdésedre a válasz, ugyan nincs benne, érdekes módon nem tettem be a kedvencek közé, valószínűleg azért, mert 14 évesen kevesebbet nyom alatt, mint az, amit az ember a 20-as évei közepén vagy 30-as évei elején olvas, de ettől függetlenül az első komoly élményekkel valóban a Pál utcai fiúk és a Robinson Crusoe miatt tudtam gazdagodni.
Úgy látom, hogy a legjobbat kihozni magamból, ez a gondolat számodra fontos. Kérdés, hogy meg kamaszként is fontos volt-e?
Nagyon jó a felvetés. Azért szeretem az ilyen értékes beszélgetéseket, mert nagyon sokszor rávilágítanak a dolgokra. Tehát most, amiről beszélgetünk, az eddig nem feltétlenül esett le. De most tök érdekes, hogy összetudom kapcsolni azt, amit a Robinson Crusoe-ban olvastam, azzal, amilyen ember vagyok bizonyos szituációkban. Hozok egy eklatáns példát. 22-23 éves voltam, amikor Győrben egy fitnessteremben dolgoztam, recepciósként. És berendezkedtem, eldöntöttem, hogy mindenképpen ott szeretnék dolgozni. Nem volt felvétel, mondom, engem nem érdekel, akkor is itt szeretnék dolgozni. Oda jártam egyébként is edzeni, és egy hónap múlva hívtak, hogy akkor itt van felvétel, hogy akkor egy próbanapra be kellene jönni. Mondom, jövök. Elmondták, hogy mik a feladatok, és én azt szisztematikusan ismételgettem, ha kellett, ha nem. Ezzel mutatva, hogy milyen frankon végzem a munkámat, a teljesen tiszta szoláriumokhoz bementem, ismételten lefújtam őket fertőtlenítve, megint letöröltem, megnéztem, hogyha három szalvéte vagy ilyen papírtörlő ben volt a szemetesbe, akkor azokat szépen kivettem. Tehát, hogy mutattam, hogy mennyire frankó munkerő vagyok.
Te vagy a legjobb, akit választhatnak.
Hát nyilván engem is választottak, mert ember nem csinálta még így ezt a munkakört, ahogy én. Nyilván utána visszavettem az intenzitásból, mert teljesen indokolatlan volt, amit a próbanapon csináltam. Lényeg, hogy bekerültem ebbe a körforgásba. Azt gondolom, hogy jó kapcsolatot ápoltam gyakorlatilag az egész fitnessteremmel, kollegialitás szempontjából is. És nagyon élveztem azokat az éveket, mert akkor ott edzettem, ettem, ott dolgoztam, segítettem másoknak, és a lényeg is itt kapcsolódik össze ez a gondolatmenet, hogy nem kerestem eleget, tehát rengeteget kellett dolgozni, de valahogy úgy éreztem, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon nem jó a fizetés része, és akkor megnézem, hogy oké, most itt vagyok, adottak ezek a dolgok. Mi az, ami időben belefér, és egyáltalán mi a túrót lehetne itt még csinálni annak érdekében, hogy bővítsem a tudásomat, és hogy kihozzam magamból a legtöbbet abban a helyzetben. És akkor elkezdtem utána menni, hogy milyen képzések vannak egyáltalán. Hogy érdemes lenne, ha már itt dolgozok, elmenni mondjuk edzőképzőre, vagy valami más. És akkor jött TRX oktatás, meg minden, és hogy szépen elkezdtem az ismereteimet terjeszteni. edzésprogramokat, dietetikát tanultam, és akkor segítettem másoknak étrendeket összerakni. Itt-ott még ilyen rezisztenciákba is belefutottunk, de akkor még nem volt ennyire trendi az, hogy allergiásak vagyunk mindenre, ez most már azért elég magas fokon van, akkor szerintem jóval könnyebb volt, mint most egy profi dietetikusnak, de hogy amit csak lehetett, és ami valamilyen úton módon kapcsolódott ahhoz a közeghez, amiben mozogtam, azt igyekeztem elsajátítani. És aztán segített. És ez egyébként a mai napig is így van, tehát most sem idilli a helyzete, nem tartom abszolút optimálisnak, de azt hiszem, hogy arra büszke vagyok, hogy amíg mondjuk akár 5-8 évvel ezelőtt még eléggé ideges lettem volna, és folyamatosan frusztrált amiatt, hogy nem ott tartok, ahol szeretnék, vagy éppenséggel olyan fordulatot vett az életem, ami jelen pillanatban, ha csak átmenetileg is, de innen nézve nem előnyös, nem a kétségbeesés az, ami dominál, hanem megnézem, hogy jó, nézzük meg, hogy mi a jó ebben. Most az a jó ebben, hogy többet lehetek otthon, többet tudok gitározni, többet tudok azon gondolkodni, hogy mit osszak meg a közönségemmel, mert egyébként abszolút nem vagyok aktív a social media platformokon, és tudom, hogy ezen változtatni kell. És elkezdtem tervezni ezt, hogy jó, akkor mit csináljunk. És sokkal jobb ez, mint hogyha az ember a sebeit nyalogatja, hogy ah, Istenem, most miért nincs annyi munkám, mint eddig volt, vagy miért nincs. Ezen ettől nem lesz több. És valószínűleg ezt lehet, hogy innen hozom. Mert egész egyszerűen ott tudat alatt belém épült az, hogy az a szerencsétlen ember ott volt, de ettől függetlenül eljutott oda, hogy a gabonatermesztésen keresztül a végén már kecskei voltak.
Arra bízom Krúzóban, igen. Egyébként számodra az fontos, hogy célokat tűzzél ki? Azt mondtad, hogy nem ott tartasz, ahol kéne. Ugye van előtted a Békés harcos útja, nem tudom, hogy ezzel a könyvvel mikor találkoztál. Itt van egy nagyon erős életcél, és azért bármit megtesz a főhős. És valószínűleg, hogyha neked ez egy fontos könyv, akkor az üzenete is fontos.
Ugye nagyon érdekes, ebben nagyon sok üzenetet ki lehet venni. Tehát hihetetlen milyen tanítást csatornázott le az író, mert nem is gondolnám, hogy ez saját kútfőből eredt. 2019-ben diagnosztizáltak nálam tripla gerincsérvet, na az nem volt egy jó buli, és úgy fogalmaztál, hogy úgy tűntem számodra, mint aki nagyon sokat vagy sok mindenről gondolkodik, mindenről sokat gondolkodom, valószínűleg többet is, mint kellene, nagyon sokszor túl analizálok dolgokat, vagy ha nem is görcsösen, de túlzottan szeretnék mindent megérteni, és nagyon sokáig nehezemre esett megbarátkozni azzal, hogy adott pillanatban nem lehet mindent érteni. Mindent megértünk, tehát minden értelmet nyer majd, de az nem jelenti azt, hogy adott, tehát most se tudom például, hogy miért ebben az élethelyzetben vagyok, nem tudhatom. De lehet, hogy fél év múlva teljesen pontos választ fogok majd adni rá. Ezt a könyvet a feleségem nyomta a kezembe, hogy akkor ezt most olvasd, de most már legalább feküdni tudsz, mert volt, amikor az is nehézséget okozott. És szerintem a legjobbkor olvasnom. Tehát, hogy gyakorlatilag elolvastam egy igazi reménységnek, egy élsportolói reménységnek a tragédiáját.
Akinek derékba törik az élete, majdnem.
Teljes mértékben.
Mert egy baleset miatt.
Ugye ott van a tökéletes példa, megtalálom saját magamban. Sportember vagyok, egészséges, és a semmiből kapok tripla gerincsérvet. Hát mondhatjuk, hogy a semmiből gyakorlatilag egy motorbaleset vezetett ugye oda, hogy gyökerestől megváltozott az élete. És akkor ezt a tusát, hogy átértékelje az életét, hogy elfogadja azt, hogy most itt aztán tényleg az van, hogy 180 fokos fordulatot vesz az élete, és az, amiről azt gondolta, hogy mindig is az élete részét fogja képezni, az lehet, hogy már nem így lesz. És aztán a Szókratészsel való kapcsolata, szerintem ebben a könyvben olyan gondolatok vannak, én nem vagyok ez a színezős típus, de sokszor volt, hogy visszakerestem egy-kettőt, vagy megjelöltem ceruzával, mert még akkor is, hogyha ha alapigazságoknak lehet mondani, adott szituációba fektetve egészen másképpen tudja azt az ember magáévá tenni. Úgyhogy szerintem vannak benne ceruzával megjelölt dolgok, de tucatnyi. Nem arról van szó, hogy ebbe volt két magvas gondolat, amit éppen a Szókratész elmondott a főhősnek, hanem tényleg az volt, hogy sokszor három oldalonként meg kellett állnom, elolvastam kétszer-háromszor, hogy mennyire jó és tényleg mennyire igaz van. És ez nem azt jelenti, hogy én most ezeket fel tudom sorolni, de tudom, hogy itt van. Ha belelapoznék egy-egy fejezetet az ember elolvasna, biztos vagyok benne, hogy megint megtalálja benne azokat a pontokat, amikre azt mondja, hogy úristen, tényleg, és egy kicsikét könnyebb volt még a sérvet is viselni, mert a könyv olvasása során azt éreztem, hogy nincs vége az életemnek, pedig tényleg az volt az érzésem, hogy indokolatlanul kaptam ezt. Aztán teljesen megértettem. Hát a nyakamon volt a menedzsment, teljesen olyan ilyen fejőstején üzemmódban voltam, mindenki keresett pénzt rajtam kívül, az elveimet nem voltam hajlandó feladni, ez továbbra is így van, és mit csinál, ami nem hajlik? Ez nyilvánvalóan el fog tűnni, én meg szépen eltörtem. Én, aki mindig is úgy gondolok magamra, hogy elpusztíthatatlan vagyok. Valahogy én szeretem ezt a képet alkotni saját magamról, de nem is vagyok beteg. Tehát 10 évente egyszer van valami, és én hiszem azt, hogy ez valamiféle pszichés ráhatásnak is köszönhető. Szóval ez a könyv nekem rengeteget segített, mert tehát én, aki mindig mozgás vagyok, és kos vagyok, tehát nekem fizikailag el kell fáradnom, hogy egészségesnek érezzem magam, mert jelen pillanatban, amikor ugye nagyon sokáig én nem edzhettem, mert ugye ki voltam tiltva a termekből, nagyon nehezen barátkoztam meg azzal, hogy én most nem mehetek. Ez nekem egy hatalmas érvágás volt, arról nem beszélve, hogy van egy csodálatos zenekarom, akik iránt én felelősséget érzek, és akkor, amikor kiradírozhatunk 6-8 koncertet, mert nem tudok fölállni, akkor nyilvánvalóan ez az embert érzékenyen érinti. Úgyhogy hát élénken él bennem a 2019-es év, de én azt gondolom, hogy a gyógyulásomnak a dinamikáját és a tempóját nagyban befolyásolta az, hogy ezt a könyvet elolvastam. És ezután olvastam el a mennyei proféciát, és ami egyébként nyugodtan beférhetett volna az ötbe.
A spiritualitás, ezt is mondtad korábban, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy rád jellemző, és azért érdekes, mert a férfiak többnyire ezt nem szokták felvállalni. Tehát, hogy lehet, hogy így gondolkodnak, de nem mondják, és ez olyan szép, hogy te ezt vallod is egyrészt, másrészt pedig van még egy könyv, amin most nincs itt, de az is meglehetősen spirituális, tehát ott egy angyal segít egy drámai helyzetbe jutott, és az élete végét fontolgató embernek, és ott lélekvándorlásról is szó van. Én azon gondolkodtam, hogy a világképed milyen lehet.
Nem igazán érzem jól magamat a világunkban, azt el kell, hogy mondjam, mert ilyen meg nem értett művésznek is mondhatnám magam, de ugye a gondolatiság szempontjából is abszolút. Tehát szerintem nagyon szomorú, hogy ilyen könyvekről, vagy ilyen gondolatokról úgy Isten igazából nem lehet beszélgetni senkivel. Tehát nagyon kicsi az a mag, aki ha nem is ért egyet, de befogadó.
De azért nem lehet, mert nem szívesen vallasz róla, vagy fogalma nincs, hogy miről beszél. Ja,
persze.
Értem.
Aha. Nem értik, vagy azt mondják, hogy ez tök hülyeség. Vagy skifi, vagy mit tudom én. Még csak azt sem mondanám, hogy én fizikailag tapasztaltam volna azt, vagy láttam volna. De szerintem az annyira egyértelmű. Tehát aki például valaha kérte már jó kineziológusnak a segítségét, bár abban szerintem nem sok kérdés marad. És nyilvánvalóan, hát hol tartunk? Hát a kineziológiára első kézben mindenki rávágja, hogy az valami sarlatánság, az valami hülyeség. De ez egészen addig tart, amíg valamit rá nem olvasnak a fejére, amiről ő igazából kognitívan tudja, hogy nem tudhatná másik. És akkor egy kicsikét elbizonytalanodik. Aztán persze valaki, még az a vaktyúk is talál számot, meg lehet ezzel még birkózni, de egy idő után nem arról van szó, hogy ebben hinni kell, tehát a gravitációban se kell hinni. De én szerintem teljesen egyértelmű, hogy az élet az rohadtul nem az, amit itt tapasztalunk. Vagy nem csak ez. És ez szerintem rendkívül izgalmas. És innentől kezdve engem minden érdekel, minden vonzat érdekel, és akkor, amikor embereket ítélünk meg egy adott szituáció miatt, gondolok itt arra, olvastam, hogy egy ilyen adományközpontot kiraboltak. Most az embernek mi az első? Az, hogy a jó égben létezhetnek ilyen kegyetlen emberek. Ez valahol helytálló is. De nem látjuk azt, de fogalmunk sincs, hogy milyen körülmények között él az ember. Tehát mi van akkor, hogyha tényleg ételre, ami nem feltétlenül legitimálja a tettét, de egy egészen más megvilágításba helyezi, hogyha valaki nem nyerészkedés céljából vett el mondjuk, mit tudom én, 10 kabátot, meg a bébi ételt, vagy mit tudom én, micsoda, hanem azért, mert a sajátjának próbál enni adni. Még egyszer mondom, nem mentség, de azért nem úgy elítélendő, mint hogy valaki elviszi, aztán pedig eladja és pénzt szerez belőle. Na most én azt gondolom, hogy a lélek útja az tulajdonképpen erről szól. Tehát bemutat folyamatosan szituációkat, és a szituáció kezdetén, de legkésőbb a közepén már tudjuk, hogy kit kell elítélni. Minden egyes szituációban tudjuk, hogy ki a rossz. És ez az angyal folyamatosan elmondja neki, hogy hát pedig ez te vagy. Ez te voltál, ezt te tetted, és mindent meg kell, hogy tapasztaljunk. És ezért nagyon érdekes, és ezért nagyon nehéz megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy ember és ember között nincs különbség. És amikor ezt kimondjuk, akkor azt mondja, hogy ez hülyeség, mert mindenki ezt fogja mondani, hogy ez ökörség. Hiszen van, aki okosabb, meg van, aki szebb, meg van, aki valamiben jó, valaki meg semmire se jó. De hogyha abban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha neki már csak az hiányzik egyébként a képből. Mi van, hogyha valaki gyönyörű, meg rendkívül okos, de egyébként még az égvilágon semmit se tapasztalt meg. Tehát nem tudhatjuk, hogy alapvetően valakinek a lelke milyen szinten van, mert ebben az életben, ebben a dimenzióban egy bizonyos részét tapasztalja meg az életnek, de az nem jelenti azt, hogy egyébként már százszor több mindenen átment, mint mi.
Van gyökere ennek a gondolatnak, vagy ennek a világképnek? Tehát, hogy te tudod, hogy ezt mikortól gondoltad így? Fel kellett már ehhez nőni?
Én kategórikusan elutasítottam az ilyen.
Tehát meddig?
Abban hittem, amit látok. Tehát ez tipikus, talán mondhatom azt, hogy tipikus férfi. Vagy mint a jó borra, erre is meg kell érni, hogy az ember egyáltalán elengedje azt a fajta, szerintem ez a bizonytalanságból fakad. Tehát az, hogy nem hiszünk semmiben,
nem ismered, ami... és
igen.
Akkor...
Tehát én azt gondolom, hogy ez a tudatlanság és bizonytalanságból fakad, hogyha valamit kategórikusan elutasítunk. És én ilyen voltam. Tehát én csak abban hittem, amit már vagy tapasztaltam, vagy tudtam, mert mondjuk megtanultam, de hát ugye ez megint egy újabb kérdéskört nyit ki, mert az, amit megtanultam, vagy megtanítottak az iskolába, hát a feléről rájöttünk, hogy nem is úgy van. És mégis aztán, meg még azt is fogják tanítani. Úgyhogy az eredője ennek pont az, amikor nekem el kellett mennem kineziológushoz. Talán egyébként a kineziológiát megelőzte az, hogy a mostani feleségem, akkori barátnőm azt mondta, hogy mi lenne, hogyha jogáznék. Én mondta neki, hogy hagyjál már, ha megyek edzeni, aztán jó lesz. Elkezdtem jogázni, nincs az edzés, ami azt hozta volna ki belőlem, vagy olyan hatással lett volna rá, mint a jóga. Hozzáteszem, a kettő együtt a fantasztikus, de a jóga nem csak testmozgás. És megint ott tartunk, hogy ezt csak azok tudják, akik jogáznak. Aki nem jogázik, az azt mondja, hogy jogázzanak az idióták. És akkor még finomabb, mert hogy nincs értelme. És akkor mondanék neki egy pulsz, hogy légy szíves, tartsd ki, összeesik. Mert akkor rávilágít arra, hogy lehet, hogy mégse vagy annyira erős, mint gondoltam. Velem ugyanígy történt. Tehát láttam, hogy miket nem... Hát az ember 100 kilókkal guggol, nehogy már probléma legyen egy harcos póznak a kitartása. És akkor, amikor az ember úgy helyre teszi a csípőjét benne, meg úgy megpróbál figyelni a légzésére, akkor rájön, hogy nem biztos, hogy kell súly ahhoz, hogy az ember edze az izmait, és eközben tényleg meridiánokat, meg csakrákat rakjon helyre csupán a légzéssel. Úgyhogy jogával indult, és igazából a kineziológiához azért kellett fordulnom, mert szintén nekem ugye van egy angyalom otthon, ő a feleségem, hogy ő visz bele minden ilyesmibe, és ő segít fejlődni, de bízom benne, hogy tudom viszonozni azt valahogy másképpen. Azt mondta, menjek el kineziológushoz, mert kórosan nem tudtam aludni. És aztán ott elkezdtük fejtegetni a dolgot, az első igazából csak egy beszélgetés volt, hozzáteszem, hogy az ország meg Európa legjobb kineziológusához mentem, és elkezdtük. Hol finoman, voltak olyan találkozások, ami olyan kifejezetten kellemes volt, volt olyan, ami után úgy bőgtem, mint egy csecsemő, nem értem, hogy mi az Isten történik. Tehát ezt nem lehet félváról venni. Tehát amikor az ember visszamegy a gyerekkorába, felidéz egy bizonyos pillanatot, ami azóta traumaként van a szervezetében és a lelkében elraktározva, úgyhogy nem tudunk róla, mert ott van nagyon-nagyon mélyen, minden más rá van már pakolódva, és nem tűnik lényegesnek. És akkor az ember oda visszamegy, és akkor azt a pontot megnyomja, mint egy masszázsnál, amikor jaj, fáj a nyakam, sose ott van a baj, ahol fáj. Soha. Hanem aki ért hozzá, az megtalálja azt a pontot, és akkor nézzünk egy nagyot, amikor a lapocka alatt nyomnak egyet, és akkor kigúvad a szemük, és elmúlik a nyakfájdalom. És ilyenek ezek a traumák, ezek a dolgok. És hogyha a kineziológia igenis létezik, és egy csodálatos és rendkívül különleges tudomány, akkor miről beszélünk? Mi alapján utasítjuk el azt, hogy volt-e már előző életünk, meg egyáltalán van-e halál?
Most egy kis szünetet tartunk, azután folytatjuk Freddyvel, Fehérvári Gábor Alfréd énekessel ezt a beszélgetést a könyvekről. Ez az interjú egyébként még tavasszal készült, és megnézhető a Könyvben utazom YouTube csatornáján. Szóval rövidesen folytatjuk.